Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, amíg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Igen érdekes, hogy Szent Máté leírja a színeváltozás eseményét, hiszen nyilvánvaló az elbeszélésből, hogy ennek ő maga nem lehetett szemtanúja. Sőt, a mai részletet követő mondatból az is nyilvánvaló, hogy azon melegében nem is értesülhetett erről a csodálatos történésről, hiszen az Úr Jézus ráparancsolta 3 apostolra: Senkinek el ne mondjátok a látomást, amíg az emberfia halottaiból föl nem támad. Így csak 1-2 év múlva tudhatna meg a szemtanúk elbeszéléséből, hogy mi történt, milyen látomásban volt részük azon a bizonyos magas hegyen. A leírásban meglepő, hogy az evangelista hangsúlyozza, hogy mindez egy magas hegyen történt. Nem azt mondja, hogy felvitte őket egy magaslatra, vagy az egyik közeli hegyen történt mindez, hanem kiemeli: egy magas hegyre. Mi lehetett ennek az oka? A szentírás magyarázók utalást látnak ebben a Sínai hegyre, ahol Isten átadta a törvényt Mózesnek, és ahol szövetséget kötött választott népével. Nagyon kézenfekvő az összekapcsolása ennek a látomásnak az ószövetségi eseménnyel, hiszen Isten ott mutatta meg közvetlenül a maga végtelen hatalmát és isteni fölségét a népnek. Itt pedig az Úr Jézus mutatta meg isteni fölségét a kiválasztott apostoloknak. Ugyanakkor fontos különbségeket is találunk a két esemény között. A Sínai hegynél szövetségkötés történt. Az Úr Jézus az új szövetséget nem egy hegyen, hanem az utolsó vacsora termében köti meg: ez az én vérem az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok. A Sínai hegynél az egész nép megláthatta, hogy a hegy tűzben ég, földrengés, sötét felhő és más félelmetes jelenségek kísérik Isten megjelenését. Ezek mind végtelen hatalmának, isteni dicsőségének a megnyilvánulásai voltak. Itt azonban a színeváltozás alkalmával egyáltalán nem félelmetes jelenségek mutatkoznak, bár az apostolok megijednek, hanem pontosan Krisztus eddig is megtapasztalt tulajdonságai kedvessége vagy közvetlensége, ahogyan Mózessel és Illéssel beszélget. És nem is mind a 12 apostolt részesíti ebben a lelki élményben, hanem csak a 3 kiválasztottat. Igaz, itt is valamiféle utólagos igazolásról van szó, mint a szövetségkötésnél. Hiszen a zsidók megtapasztalhatták már Isten végtelen erejét és hatalmát a szövetség megkötése előtt, ahogyan kivezette őket Egyiptomból. Itt pedig az apostolok láthatták már Jézus Krisztus csodáit, akár a gyógyításokat, akár a kenyérszaporítást, vagy éppen a vízenjárást. A sínai szövetségkötés mégsem annyira az előtte történtekre akar magyarázatot adni, hanem sokkal inkább a jövő eseményeit megalapozni. A nép feltétlen bizalmát a vándorlás nehézségei és fáradalmai elviselésére, illetve a honfoglalás arcaihoz. És az Úr Jézus mit szándékozott a színeváltozással? Általában azt szokták magyarázatul adni, hogy ezzel mintegy előkészítette az apostolokat a szenvedése okozta megrendülésre. Bizonyára volt ilyen szempont is benne, de a tényeket nézve ez biztosan nem sikerült. Először is nem kapta meg minden apostol ezt az előkészítést, sőt, akik részesei lehettek, azok sem beszélhettek róla. Akkor már is elenyészik az előkészítés magyarázata. De azoknál a hármaknál, akik ott lehettek a hegyen, sem hallunk olyasmit, hogy a Getsemáni kertben eszükbe jutott volna az Úr színeváltozása, vagy netán ezzel nyugtatták volna a többieket az Úr elfogatásakor. Mindannyian megdöbbentek, és elveszítették a talajt a lábuk alól. Talán még a legfiatalabb János volt az, aki legbátrabban viselte a súlyos eseményeket. De nála sem hallunk arról, hogy eszébe jutott volna a látomás, sőt, később sem hivatkozik erre, még akkor sem, amikor az üres sír látványáról kijelenti, látta és hitt. A magam részéről úgy gondolom, hogy ez a lelki élmény olyan lehetett hármójuknak, mint valami ügyvédi letét. A föltámadás után és az ige hirdetés megkezdésével, amikor már kudarcok is érték őket, nyúlhattak ehhez az eseményhez, akár a maguk, akár a többiek megerősítésére. Éppen ezt teszi Szent Péter, amikor a második levelében hivatkozik a Szent Hegyen hallott szózatra, ami igazolja, hogy nem kitalált dolgokat hirdetnek, vagy ahogyan ő fogalmaz, ravaszul kieselt meséket, hanem Isten fiának tanítását. A színeváltozás élménye, mint a vándorlegénynek a hamuban sült pogácsa, későbbi muníció volt számukra az ige hirdetés nehézségei közepette. A tévtanítók fél igazságaival szemben belső biztonságot adhatott számukra, akár közvetlenül tapasztalták meg, akár elbeszélésből tudtak róla. Ők valóban Krisztus követei és igazságainak hirdetői. Érdekes belegondolni abba is, hogy miért hangsúlyozza az evangelista azt, hogy egy magas hegyre vitte őket az Úr. Az Ószövetséget forgatva, főként a királyok korának későbbi szakaszában számtalanszor olvashatunk arról, hogy a választott népek az Istenhez való hűtlensége bizonyítékai a magaslatok és a halmok. Hiszen a pogányok bálványainak nem templomokban áldoztak, hanem a természet különleges helyein mutattak be áldozatot. Ilyen különleges helynek számított a környezetükben lévő kies liget, vagy a közelben lévő magaslat. Hiszen az emberi természet úgy véli, hogy istenei fölötte az égben laknak, ezért egy-egy domb vagy hegy tetején közelebb lehet ahhoz, akihez a hódolatát és a könyörgését küldi. Minél a bálványok nem tettek csodákat, nem adtak, sőt nem adhattak különleges segítséget a hódolóiknak, ezért aztán nem egy-egy különleges helyhez kötődött a tiszteletük, hanem minden magaslatot alkalmasnak tartottak erre. Így a magaslatok és a bálvány oltáraik mind Izrael népének hűtlenségét mutatták. Ugyanakkor az emberi természetnek ezt a vonzalmát és tiszteletét a titokzatos magas hegyek iránt az Ószövetség is bizonyos mértékig megőrizte. A választott nép történelmének különleges eseményei hegyekhez kötődnek. Akár a Sínai hegyre gondolunk, mint a szövetség kötéseire, akár Nébó hegyére, amely Mózes sírjának titokzatos helye lett, de említhetjük Kármel hegyét illés igazságtételével kapcsolatosan, vagy éppen a Sion hegyét, amin Dávid városa épült. De ezek egyáltalán nem kizárólagos kultuszhelyek voltak, hanem csak bizonyos események kötöttek hozzájuk. Sőt, a szövetség megkötésekor Isten olyan tiszteleti helyet készítetett Mózessel, amely a néppel együtt vándorol a pusztában, és a láthatatlan Isten jelenlétére emlékezteti őket. A szent sátort bárhol fölállíthatták, hogy áldozatot mutassanak be, vagy éppen elinányítást kérjenek az Úristentől. A 114. Zsoltár pedig éppen arról ír, hogy Isten nagy csodáinak a kivonulás eseményeik láttára a hegyek megmozdulnak és örvendezve hódolnak. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, ugrándoztak a hegyek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai. Rendőj meg föld az Úr szín előtt, Jákob istenének arca előtt, aki a kősziklát vizek tavává változtatta, s a szirtet vizek forrásává. A végső időkről pedig így jövendőlt Izajás próféta. Ez történik majd az utolsó napokban. Szilárdan áll az Úrházának hegye a hegyek tetején, kiemelkedik a halmok közül, és özönlenek hozzá mind a nemzetek, oda megy számos nép, és így szólnak, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához. A proféta jövendőlés bemutatja, hogy az Istenhez képest a halmok két istenségei semmik, mint ahogyan a hegyek is eltörpülnek Isten hegye előtt. Ugyanakkor Isten nem veti el az emberi vélekedést, hogy aki fölfelé törekszik, Istenhez igyekszik. Ez az, amit megőriz az Úr Jézus is, amikor a csodálatos látomáshoz, önmaga istenségének bemutatásához egy magas hegyre viszi a három apostolt. Kiemeli őket a mindennapok zajából és forgatagából, hogy mással ne törődjenek, csak a lelkiekkel. Ugyanakkor ebben a látomásban már az Úr haláláról is hallanak, Szent Lukács leírása szerint, ami szintén egy magaslaton a Koponya hegyen fog végül is bekövetkezni. De a megilletődött apostolok sem a beszélgetés témáját, sem annak különleges voltát nem jegyezték meg. Lenyűgözte őket a látvány, és megijesztette a rendkívüliség. Az élmény megmaradt bennük, de következtetést nem vontak le belőle. Talán éppen ebben is találhatjuk a mai evangélium számunkra fontos tanítását. Nem a külső körülmények, hanem a belső emelkedettség az, ami közel visz minket Istenhez. A külsőségek csak segíthetik annak átélését, amit a benső ad számunkra. Ahogyan ezt a három apostolt az Úr kiemelte a hétköznapi egyformaságból, nekünk is szükségünk van külső-belső változásra. Ezt adja meg számunkra a vasárnapi szentmise. Igaz, nem fizikai módon, de lelkiekre vonatkozóan ugyanazt a hatást érlelheti meg bennünk, mint az apostolokban a színeváltozás élménye. Mi is Krisztussal, az Isten fiával találkozunk, hasonlóan titokzatos körülmények között. Számunkra nem a ragyogó fényességben, hanem a kenyér teljes egyszerűségében mutatkozik meg. Nem beszélgetést hallunk a szenvedésről, hanem annak gyümölcsét, a megváltás kegyelmeit és az utolsó vacsora megrendítő pillanatait adja elénk a szent áldozat. Sőt, abban is különbözik a mi élményünk, hogy az Úr nem tiltja meg, hogy szóljunk róla, sőt, éppen arra küld, hirdessük szóval és tettel, hogy ő Isten, és hogy ő elérhető számunkra. Nem a magaslatokon találjuk meg őt, hanem a szívünk mélységeiben. Még fáradoznunk sem kell, hegyre mászva, csak befelé fordulni és a szeretetére gondolni. Vagyis Isten elérhető számunkra, leszállt közénk, leszállt belénk. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.